Ferences fél óra. Assisi Szent Ferenc nyomában Krisztus felé. Szeretettel köszönti Önöket, Mihály testvér.
Kedves hallgatók! Az elmúlt héten, július 15-én szombaton volt Szent Bonaventura ünnepe, akit a Ferences rendben a rend második alapítójának tartunk, és kiemelkedő helyet foglal el a szentek sorában egyháztanítóként, püspökként és bíborosként. Jelentősége miatt arra gondoltam, még ha egy hét késéssel is, de szeretnék Önöknek most a Ferences fél órában róla beszélni. Ugyanakkor jelentősek a művei is mélységükben, Isten szeretetükben, és mivel nemrég kezembe akadt egyik műve, az Elöljárók aranykönyve, úgy gondoltam, hogy ezt is jó lenne ismertetni a kedves hallgatókkal, hisz annak ellenére, hogy alapvetően a szerzetesekhez, elöljárókhoz szól a könyv, mégis nagyon sok mély mondanivalót tartalmaz, közöl azok számára is, akik nem kifejezetten egy szerzetes közösségnek a vezetői, hanem másfajta felelősségek terhelik a vállukat, legyenek akár családapák, családanyák, egy közösség vezetői, vagy valamilyen csoportban elöljárók, a közösség életnek a mozgatói. A műsor első felében hallgassuk meg Szent Bonaventura életét.
1218-ban született Szent Bonaventura, de az apja utána János nevet kapta. Gyermekkorában súlyosan megbetegedett, ekkor anyja Szent Ferencnek ajánlotta, ha felépül. Csodás gyógyulásának emlékére kapta a Bonaventura, magyarul jó szerencse nevet. Erre a gyerekkori gyógyulásra mindig megrendülten és hálásan emlékezett. Tudása és bölcsessége mély vallásossággal és alázattal párosul. Alig volt 24 éves, és már tanította rendtársait. 27 évesen pedig a Párizsi Egyetem tanára volt, egyik ferences tanártársa, Háleszi Sándor így nyilatkozott róla. Ez az igazi izraelita, kiben, mintha Ádám nem is vétkezett volna. Aquinoi Szent Tamás mellett akkor legünnepeltebb tanára lett. Gerson, a híres kancellár így nyilatkozott. Nem tudom, volt-e valaha egyetemünknek fölségesebb tanára, mint Bonaventura. Tudását és keresztény bölcsességét két olyan könyvből merítette, amely mindenki számára elérhető. Egyik a teremtett világ, a másik a kereszt. A teremtett világ. Szent Pál apostol így ír, Isten Krisztusban teremtett mindent a mennyben és a földön. Közérthetőben azt szoktuk mondani, hogy Isten szeretetből teremtette a világot. Habár minden általa és értelet teremtve, szeretetének tervének kivitelezésébe belevonta az embert. Megadta azt a képességet, hogy önállóan cselekedjünk, és így szabad akarattal vegyünk részt az alkotó munkában. Az ember a teremtő munkatársává lett. Így nem kizárólag haszonélvezői vagyunk a világnak, hanem tevékenyen hozzá kell járulnunk a világ szépítéséhez és megőrzéséhez. Sok mindent láthatunk, ami az ember keze munkáját dicséri. Emlékszem, hogy amikor Rómában fölkapaszkodtunk a Szent Péter Bazilika kupolájára, onnan be lehetett látni a Vatikán kertjébe. Csodaszép zöld volt minden. A fák formásak, gondozottak, rendezett utak, világosan látszott az ember gondoskodó kezenyoma. Amikor Ferenc pápa a vatikáni kertekben tartotta az ima találkozót a Szentföld békéért, ami nagyon időszerű, a képernyőn is látható volt ez a gondozott kert. Az ember szépé teheti a környezetét, viszont sajnos nagy károkat is okozhat, amikor erdőket pusztít ki, és a civilizáció ürügyén tönkreteszi a környezetét. A második forrás, idézőjelbe tett könyv, amiből Szent Bonaventura tanult, a kereszt. A hagyomány szerint Szent Bonaventurát egyszer meglátogatta Aquinoi Szent Tamás, aki megkérdezte, hol a te könyvtárad. Szent Bonaventura a keresztre mutatott, és azt mondta, hogy ez az én könyvtáram. Nagyon hozzászoktunk a tevékenykedéshez, és a mai világ állandóan teljesítményre ösztönöz bennünket. Azonban Isten tervében nem kizárólag a cselekvés eszközeivel kapcsolódhatunk bele. Az imának és a szenvedésnek, a szeretetből vállalt áldozatnak felajánlásának óriási ereje van. Ismertem valakit, aki haláláig több évtizeden át ágyhoz kötött beteg volt. Nagyon sokan jártak hozzá lelki tanácsért, vagy imát kértek. Ő órákra beosztotta a szenvedését, és így ajánlotta fel azokért, akik a segítségét kérték. Cselekedetekben nem lehetett lemérni, hogy mit tesz, de az élete nagyon értékessé lett sokak számára. Visszatérve Szent Bonaventurára, 36 éves volt, amikor a ferences rend generálisává legfőbb vezetőjévé választották. Nehéz időben lett a rend vezetője, de fiatal kora ellenére biztos kézzel és nagyon józanul vezette a rendet. Tudta, hogy a szerzet legfőbb szabálya maga Szent Ferenc, a rend alapítónak a személye. Ezért a káptalan megbízásából vállalta, hogy megírja a Szent Ferenc hiteles életrajzát. Szent Bonaventurát, amikor bíborossá nevezték ki, akkor a pápai követek épp a kolostor konyhájában találták, amikor mosogatott. Mivel épp foglalt volt, megkérte a követeket, hogy a bíborosi kalapot akasszák a fára, mert neki épp nem tiszta a keze. A konkrét feladat teljesítés, a szeretetből vállalt szolgálat fontosabb volt számára bármilyen kitüntetésnél. Élet példája ma is ragyogóan világít. A Szentírás szavaival nem a világ bölcsességét hirdeti, hanem Isten titokzatos rejtett bölcsességét, és arra tanít, hogy lelki emberekké váljunk. Ez minket is arra ösztönöz, amit Jézus az evangéliumokban a törvénytudónak mondott, menj, és te is tégy hasonlóképpen. A Szent Ferenc Bazilika felső templomában található Giotto festményeknek, Bonaventurának a Szent Ferencről írt műve a szöveges, lelkiségi háttere. A 24 sorozatból álló kép közül a 10. képen Giotto azt festette meg, hogy Szent Ferenc hogyan űzi ki az ördögöket Arezzóból. Ezt a történetet Szent Bonaventura a Szent Ferencről írt életrajzban, a Legenda Majorban így írta le. Egy alkalommal Arezzóba érkezett, mikor a várost a belső harcok már-már pusztulással fenyegették. A város külső részén megállapodva ujongó gonosz lelkeket vett észre a város fölött, aminek annak felizgatott polgárait egymás gyilkolására tüzelték. Ezeket a lázító szellemi hatalmasságokat azonban megfutamította, s a galamb egyszerűségű szilvesztertestvér hírnökként előre küldve így szólt. Menj a város kapujához, és a mindenható Isten nevében, az engedelmesség erejével parancsold meg a gonosz lelkeknek, hogy gyorsan távozzanak. A készséges testvér sietve teljesítette atya parancsszavát, magasztalással az úr szín elé járult, és a város kapujánál harsányon kiáltozni kezdett. Gonosz lelkek mindahányon a mindenható Isten erejével és az ő szolgájának Ferencnek parancsára messzire távozzatok innét. A város erre nyomban visszanyerte békéjét, és a polgárság ügyeit a polgárok nagy higgadtsággal rendezték el maguk között. A legenda Major 6. fejezeten. Arezzo lakósága valami okán összekülönbözött egymással. Szent Ferenc úgy látta, hogy ördögök szállták meg a várost, ezért elmentek Szilveszter testvérrel, hogy megtisztítsák. A festményen, amit Giotto készített, a város épületei uralják a környezetet, amelyet a világ többi részétől a meghasadt föld választ el. Giotto a templomot is nagy méretekben festette meg. Miközben Szilveszter testvér határozott mozdulattal kiűzi az ördögöket, Szent Ferenc alázatosan a háttérben imádkozik. A gonosz lelkek elmenekülnek, a város lakói a kapukban várják a távozásukat, majd békésen visszatérnek a mindennapi dolgaikhoz. A festmény fölött Józsefet testvérei a kútba dobják. A Teremtés könyvében olvassuk, Ruben azt mondta nekik, ne ontsatok vért, dobjátok be a ciszternába, ott a pusztában, de kezeteket ne emeljétek rá. Mert ki akarta menteni kezükből, és vissza akarta küldeni apjához. Mihet József testvéreihez ír, azok levették József újas köntösét, ami rajta volt, őt magát pedig megfogták, és a ciszternába dobták. A ciszterna üres volt, víz nem volt benne. A Teremtés könyve 37. fejezet. A Szent Ferenc bazilika bejáratától az első ablak köz freskói, vagy a szentélytől a negyedik, nagyon megrongálódott állapotban vannak. Az interneten keresgélve sem találtam képet, csak nagyon elmosódott színek látszanak többnyire. Maga ciszterna vagy kút jól kivehető. Érdekes módon ez is egy nézet alakú idom, inkább dobozra hasonlít. Legfelül a sorozatban Kaint és Ábelt ábrázolja, vagyis ábrázolta valaha a festmény, most sima szürke fal felület van. A három kép közötti összefüggésen gondolkodva, ezek a szavak jutottak eszemben, hogy testvéri magatartás, szolidaritás, féltékenység. Miközben Istennek mutatott be áldozatot Kain és Ábel, kapcsolatuk egymással megromlott, mert Kain féltékeny lett testvérére. Józsefre megóroltak a testvérei, mert apjuk jobban szerette náluk, így gonoszságra vetemettek, először kútba dobták, majd eladták testvérüket. Szent Ferenc és Szilveszter testvéri módon önzetlenül segítségére sietett a bajba jutott arezzói lakóknak, akiket a sátán cselvetése egymás ellen ugrasztott. Isten kegyelme a szent imájára legyőzte a rosszat, és békét hozott a szívekbe, így visszatérhettek mindennapi munkájukhoz.
Hallgatók, a Ferenc és fél óra második felében Szent Bonaventúrának az Elöljárók aranykönyve című könyvéből szeretnék összefoglalót, ismertetőt tartani. A könyv alcíme a Szeráf hat szárnyáról. Ugyanis a könyv arról szól, hogy milyen hat tulajdonságra van szüksége annak, aki felelős módon egy szerzetes rendet, közösséget, kolostort, templomot vezet, de amint a bevezetőben említettem, olyan erényekről van szó, amely mindenki számára hasznos és üdvös, aki felelős módon akar egy közösséget vezetni, abban élni, dolgozni, így hát legyen valaki éppen vezető, vagy beosztott, biztos vagyok benne, hogy a most következő ismertetőben talál olyan tulajdonságokat, amelyeknek a megléte nagyban segíti, vagy a hiánya éppen akadályozza a közösségi életet. Mindjárt az első fejezetben négy tulajdonságot sorol föl Szent Bonaventura, amelyeket nélkülözhetetlennek tart, és még egy ötödikkel kiegészíti, amely azért szükséges, mert mindegyiknél ott kell lennie, így hát az ötödiket, az utolsót említem most elsőnek, ez az álhatatosság. Mindegyik tulajdonsághoz egy rövid megjegyzést találunk, itt az álhatatosságnál ezt olvassuk: meg ne tántorítsa őket se könnyelműség, se meghasonlás, se nehézség vagy félelem. És nézzük meg a négy tulajdonságot. Az első a biztos ítélőképesség. Akik nem szorulnak felügyeletre, azok biztos ítélőképességgel rendelkezzenek. Ne tévedjenek a kötelességeiket érintő dolgokban, se ember, se ördög, se saját érzékük meg ne csalja őket a jó állarca alatt. A második a buzgóság. Izzék szívük az áhítat hevétől, serkentés nélkül is legjobb tudásuk szerint törjenek előre a tökéletesség felé. Harmadik a jónak szeretete. A rossztól szinte természetszerűen borzadjanak, gondosan kerüljék a botrányt, győzzék le az ellenségeskedést, és békében éljenek másokkal. És végül a negyedik, az alázatosság. Alázkodjanak meg, és ne kérkedjenek jó tulajdonságaikkal, mintha már megszabadultak volna minden hibájuktól. És most következzék az a hat fő tulajdonság, ami olyan, mint a Szeráfnak, az angyalnak a hat szárnya. Az elöljárók első szárnya az igazságért lángoló buzgóság. Igazságon itt a lelkek üdvösségére és előmenetelére vonatkozó nagy-nagy figyelmességet kell értenünk. Csak akkor merítenek vigasztalás saját megszentelődésükből, ha testvéreiket is magukkal ragadják Isten felé. Az elöljárók második szárnya a könyörületesség. Szükség szerint mentesítse őket kötelességeik, szolgálataik és más feladatok teljesítésétől. A harmadik szárnya türelem. Az elöljáróknak el kell viselniük a viszontagságok özönét, ha alattvalóikat vissza akarják rántani a bűn sodrásától. Három jellegzetes esetben van különösen nagy szükség a türelem erényére. Itt van mindjárt a sokfelé ágazó munka, és az itt-ott felmerülő elintéznivaló. Nem egyszer kell bekapcsolódnia mindenféle házi és külső ügyben. Másodszor türelmet kíván azoknak lassú előmenetele, akikért szünet nélkül fáradozik. Ahol nem tud vágya szerint segíteni a bajokon, ott szinte emberfeletti erővel kell majd türelmet tanúsítania. A harmadik, még mennyi türelemre van szüksége azoknak hálátlanságával szemben, akiknek megelégedését még néha napján is alig tudja kivívni, noha éjjel-nappal töri magát értük. Az elöljárók negyedik szárnya a példaadó élet. Tartson a közösséggel étkezésben, ruházatban és a munkában. Ne vonakodjék azoktól a feladatoktól, amelyeknek teljesítésére másoknak parancsot adott. Legyen az elöljáró közvetlen és nyájas, hogy alattvalói akadály nélkül közeledhessenek hozzá, s bizalommal szólhassanak előtte szükségeikről. Türelmesen hallgassa meg őket. Szavaik példa nélkül olyanok, mint a kavicsok, homok, mész nélkül, szárazak és erőtlenek. Az előjárók ötödik szárnya a körültekintő ítélethozás. Nem elég csak a jót cselekedniük, hanem szemügyre kell venniük, hogy miként, mikor, hol és miért tegyünk valamit. A hibázókat körültekintő jó akarattal igyekezzék meginteni. Amit nem érhet el dorgálással, próbálja meg kieszközölni imádsággal. Ne elhamarkodott erőszak vezesse. Ha a külsőt érintő és idéglenes élvezeti cikkek megszerzését a saját ügyének tekinti, nem lesz ideje a belső érdeklődő és értékesebb kívánalmak felkarolására. A szétszórt lelkű előjáró szeme ritkán veszi észre az üdvösségre előnyösebb lelki eszközöket. Nagyon üdvös, ha nem foglalkozik fölösleges, s az üdvösségre és lelki előmenetelre szükségtelen dolgokkal. Ostoba ember az, ki bár elég súlyos terhet cipel hátán, magára szed még olyan terhet is, amelyet bátran nélkülözhetne. Vigyázzon, hogy míg mások megmentésén fáradozik, saját lelkét veszélybe ne sodorja. A lelkiismerete legyen nyugodt, ne akarjon, ne tegyen, ne parancsoljon, vagy engedjen meg olyasmit, ami nem illik, ami fogadalmával ellenkezik, vagy amiben a bűn és a botrány magvai vannak elhintve. Az előjárók hatodik szárnya az Isten iránt égő buzgalom. A hatodik és egyben az utolsó szárnya legszükségesebb, nélküle a többi sem lehet tökéletes. Az Istenhez való áhítatos agaszkodás gyújtja fel bennük a buzgóság igaz szeretetét. Az áhítat megvilágosítja az észt, hogy mindig a jobbat ismerje fel. Szavainkat és tetteinket összhangba hozza. Ügyelnie kell az előjárónak, hogy serényen és ne lanyhán vagy hanyagul szolgálják Isten ügyét, a kötelező Isten tiszteletet. A zsolozsma egész napra kiterjedő rendszeres felosztása rászoktatja az egyszerű, hű lelket az ima gyakorlására. A különleges áhítat a magánimádságok lelke. Ott található megkedvelt szóbeli imádság végzésénél, zsoltároknak, litániáknak és más fohászoknak elsuttogásán, amelyeket kiki magányosan szokott különleges áhítata ismételgetni. Az Úr Krisztus így tanít, midőn imádkoztok, azt mondjátok, mi atyánk. Hasonló áhítat rejtőzik a szent elmélkedésekben, amidőn lelki szemeink előtt fontolóra vesszük vétkeinket és nyomorúságainkat, a ránk váró büntetéseket, az Isten általános vagy rendkívüli jótéteményeit, Krisztus kínszenvedését, rendkívüli jótéteményeit, Krisztus kínszenvedését, jóságának édességét, s a megígért jutalmakat, hogy fölébredjen bennünk az áhítat szelleme, az Isten félelem és a szeretet szent érzelme, az Isten utáni sóvárgás lendülete, továbbá a szív fájdalmának és örömének indulata. A különleges áhítat a magán imádságok lelke. Ott található, bár megakadályozzák az előjárót különféle gondjai a magán áhítat ápolásában, mégis néha-néha, mondhatnunk, lopva és sietve, szakítson időt magának az elmélyülő imára. El ne hidegüljön tőle egészen az imádságtól, hogy idegenné ne váljék az Úr szín előtt, és el ne hagyja őt észrevétlenül az isteni irgalom. Ne hanyagolja az alkalom keresését, ha pedig ilyen ölébe hull, ne hagyja kihasználatlanul azt, hogy hálátlansága miatt méltán el ne távozzék tőle a kegyelem. Minden ügyében erősebben bízzék az ima erejében, mint saját szorgalmában vagy munkásságában. Minden önmagát vezető szerzetesnek, aki számot köteles adni Istennek önmaga kormányzásáért az utolsó ítéleten, lelki igénye szerint föl kell ékesítenie magát ezekkel a szárnyakkal és tollakkal, valamint föl kell emelkedni a mennyei dolgok szemléletére. A mennyei dolgok szemléletére. Az első két szárny íveljen felfelé, másik kettő fedje be és védje, a két utolsóval előre és felfelé repüljön. A kedves hallgatók összefoglalót hallottak Szent Bonaventura az előjárók aranykönyve című művéből, amelyben Az elüljárók hat nagyon fontos tulajdonságáról beszélt, amely valójában minden kereszténynek bizonyos fokig nélkülözhetetlen tulajdonsága kell, hogy legyen.
Önök a Ferences félórát hallgatták. Asszisi Szent Ferenc nyomában Krisztus felé. Továbbra is hasznos időtöltést, lelkiépülést a Mária Rádióval. Köszönöm a figyelmüket, Mihály testvér. Pax et bono.
Az Erdélyi Mária Rádió adása után híreket mondunk.
Kedves hallgatóink, híreinket hallják. A mikrofonnál Seres Krisztina.